Üdvözlünk mindenkit, ez a sajátos Pogácsa gazdasági értelmező magazin, ahol egy picit jobban megpróbálunk mélyebben belemenni bizonyos folyamatokba, és megpróbáljuk azokat értelmezni. Most Franciaországról lesz szó ebben az adásban, mert hogy Pogácsa Zoli éppen Párizsban tartózkodik. Szia!
Szia, jó reggelt nekünk, neked is, meg a hallgatóknak is.
És hát nagyon érdekes Franciaországnak, hát nem csak a mi számunkra nagyon fontos közelmúltbeli történelme, mondjuk úgy, hogy az Európai Unió eredeti gondolatától és megszületésétől kezdve egészen a közelmúltig, ami a pár évet jelent, amikor is elindult a Brexit folyamat, és Franciaország erősebb gazdasági, politikai hatalom lett Európában, mint addig volt. De hát egyébként is, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor ugye Franciaország és Németország a két nagy vezető hatalom az Európai Unióban, ami annak idején ugye kezdődött a vas és acél közösségével, és hát azóta is lényegében ez így kitart. Ennek ellenére azért elég sok problémákkal is küzd Franciaország.
Na, bocs, hogyha ez egy sajátos Pogácsa, akkor én már rögtön belekötnék ebbe a dologba. Jó, hogy ezt behoztad, nem gondoltam rá, hogy be fogod hozni ezt a vas és acél, vagy szén és acél közösséget.
Ja, igen, szén és acél volt, nem vas és acél.
Szén és acél közösség, persze. Szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon népszerű narratívája az Európai Uniónak, meg tényleg ezt szokták tanítani mindenfajta kurzusokon, hogy az Európai Unió az a franciákkal kezdődött, meg behozzák Jean Monnet, meg ezt az egész ilyen szén és acél közösséges történetet, de valójában ez a sztori sose stimmelt egyébként, hogyha jobban belegondol a hallgató. Ugye a szén és acél közösség az egy ilyen állami koordinációs cucc volt. A franciáknál már a két világháború között a fejlesztéspolitikát úgy hívták, hogy etatizmus, tehát hogy az állam koordinál ilyen szektorokat, szektoralizmusnak is szokták hívni ezt egyébként, meg etatizmusnak, tehát hogy az állam aktívan részt vesz a gazdaság különböző iparágaiban, és ott ilyen vezető szerepet tölt be. És tulajdonképpen ez a szén és acél közösség, ez volt, hogy a franciák, másik a sztori, amit elő szoktak adni, hogy a németek újra felfegyverkezését kellett, hogy ez a, vagy volt hivatott ez a szén és acél közösség megállítani, mert ugye, hogy a háborúhoz kell szén meg acél, és hogy tulajdonképpen ezzel megállították a háborút. Most ez azért nem stimmel, mert egyrészt, ami ma az Európai Unió, abban gyakorlatilag nincsen ilyen etatizmus. Tehát, hogy ma sokkal inkább a versenypolitika, a piaci verseny dominálja az Európai Uniót, és nagyon-nagyon kevés ilyen etatista elem, sőt, még Franciaországban is visszaszorult ez az állami szerepvállalás, fejlesztés, politika, szektoralizmus, tehát már a francia politikusok sem emlegetik ezt a... Ezzel zárkóztak fel, ezzel modernizálták Franciaországot, de amikor ez egy fejlett ország lett, és a csúcson volt, már elfelejtették ezt. Tehát szerintem a mai Európai Unió nem igazán ebből a szén és acél közösségből jön, és a másik, amit a franciák áterültettek, az pedig az Euroatom volt. Hát az volt, hogy amíg Magyarország 1956-ban a forradalmával volt elfoglalva, hogy volt Nyugat-Európában egy nagy vita, hogy mi legyen a következő lépés a szén és acél közösség között után, és hát ugye a belgák, egész pontosan egy Paul-Henri Spaak nevű figura, aki belga miniszterelnök volt, aki jól emlékszem pénzügyminiszter is talán, ő javasolta, hogy az európai gazdasági közösséget kéne megcsinálni, ami egy kicsit hajazott erre a Benelux együttműködésre, tehát hogy ilyen termelési tényezőknek, munka, tőke, meg áruknak, szolgáltatásoknak a szabad áramlása jött már korábban létre, talán 47 volt azt hiszem a Benelux szerződés, és hogy ezt kellene kitágítani Európai Uniós szintre, és ebből lett a későbbi európai gazdasági közösség. A franciák viszont ott is egy ilyen szektoralista cuccot toltak, és ez Euratom volt, mert hogy ők már akkor álltak erre a vonalra, hogy ők atom nagyhatalom akartak lenni, katonai értelemben is, meg polgári értelemben is, ugye Franciaország írtózatosan erősen erre az atomerőművi vonalra állt, tehát az ő energia forrásuk nagyon nagy részt az atomenergia.
Igen, hogyha jól emlékszem, akkor 85% atomenergia, és 14% megújuló, és csak 1% a földgáz, ami nagyon érdekes egyébként, és nyilván az utóbbi eseményeknek a tükrében is egy érdekes, hogy a francia szerepvállalás az milyen. Ráadásul a második atomhatalom, mármint hogy atomenergia hatalom a világon az Egyesült Államok után, és
erre hivatkozik is sokszor a Fidesz egyébként, tehát hogy Magyarországon Franciaország hivatkozál, mert ugye tipikusan Franciaország a Trianon miatt egy ilyen Clemenceau-s, hogy mondjam, csúnya gonosz szerepében szokott feltűnni a jobb oldalon, de így az atom miatt, amit említettél, hogy 80% fölött van az atom aránya, hogy hú, ezért kell Paks 2-3-at megépíteni, ami szerintem azért visszás egyébként, mert Franciaországnak nincsen saját nukleáris fűtőeleme. Tehát, hogyha ugye azt a problémát kell Magyarországon megoldani, hogy gázt és olajat importálunk Oroszországtól, külső kitettségünk van, arra semmilyen formában nem megoldás az atom, hiszen a franciák nagyrészt Afrikából hozzák, de gyakorlatilag az összeset külföldről hozzák. A másik, amit szoktak mondani, hogy lám-lám Franciaországban új atomerőműveket építenek, szokta mondani a magyar kormánypárt, csak azt szokta elfelejteni, hogy közben meg egy csomót meg bezárnak. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy a 70-es éveknek az olajár sokja miatt itt Franciaországban rengeteg atomerőművet építettek, aminek lejárt már a szavatossága, ezeket be kell zárni, és ennek a helyére építenek, egyébként úgy tudom, hogy kevesebbet, mint amennyit bezárnak, tehát szó sincs arról, hogy még tovább terjeszkedne a francia atom, és hát ez egy teljes kitettség továbbra is, de már az 50-es években is azt gondolták, hogy az fogja megnyerni itt a világgazdasági versenyt, aki minél több atomerőművet épít, aztán ugye ezt egy csomóan egyébként nem támogatták, tehát az Európai Unió mind a mai napig brutálisan megosztott, tehát mondjuk ugye ott van a másik póluson Ausztria, aki nem csak, hogy nem épített atomerőművet, hanem nem is vásárol atomból származó áramot a többi uniós országtól sem, és hát ugye egy csomó más ország is zárja be az atomerőműveit. Most csak azt akartam mondani, hogy 1956-ban a franciák átnyomták ezt az Euratomot, meg ugye ez a szén, acél, stb., és valójában ezekből sose lett az Európai Unió. Tehát ugye az Euratom sose, ahogy mondtam, sose vált közös uniós programmá, mert teljesen ellentétes dolgokat gondoltunk az atomról. A szén és acél közösség az úgy elhalt, tehát egy idő után ezt úgy be is zárták, és nem lett belőle. És amiből lett az Európai Unió érdekes módon, az a Polanyi-Spaak féle európai gazdasági közösség. Tehát pont azt a munka, tőke, szolgáltatások és áruk szabad mozgása logikát követte később dominánsan, és mind a mai napig ez a lényegi eleme az Európai Uniónak, ami egyébként sokkal inkább a Benelux szerződésből jön, amire 1956-ban nagyjából azt mondták a Spaaknak, hogy jó, ha ezt te annyira erőlteted, akkor menj és dolgozd ki, csináld meg, minket ez annyira nem érdekel, akkor ők elég erősen a többire koncentráltak, de szerintem nem abból lett az Európai Unió. Bocs, egy kicsit hosszú voltam, csak szerintem ez egy elég fontos, tisztázandó.
Nem, ez tényleg fontos, és teljesen illik ennek a műsornak a profiljába, mert tényleg egy ilyen tankönyvszerű bekezdéssel, emlékezetből kezdtem, de hogyha már ezt mondod, akkor így a záró gondolatként, akkor nagyon érdekes maga az atomium, mint emlékmű, mert akkor végül is nem is egy szén és acél, hanem egy atom közösségnek valamiféle, hogy is mondjam, tehát jobban illik.
Ez azért van szerintem, mert igazából ugye azt miközben egy csomó nagy tagállam volt, azt ugye elég nehéz volt eladni, hogy valójában ez a kis pici Belgium, Luxemburg ilyenek kezdték el az Európai Uniót valójában, tehát rájöttek hamar arra, hogy akkor lehet a nagy tagállamokat bent tartani erősen az Unióba, hogyha mindenkinek megadjuk a saját maga ilyen teremtés történetét, hogy ti csináltátok az Uniót, és akkor az olaszok megkapták Altiero Spinellit, ott ugye az volt, hogy a második világháborúban a Mussolini ellen lázadó, eléggé szélső balos Spinelliék, akiket kitettek Ventotene szigetére. Én egy ideig jártam, mindig szeptember 3-án volt az európai federalisták találkozója Ventotene szigetén, és évről évre jártam oda szeptember 3-án. Az konkrétan egy ilyen börtönsziget volt, és ott megírták a Ventotenei nyilatkozatot, és ugye az olaszok meg azt gondolják mind a mai napig, hogy Spinelli meg a Ventotenei nyilatkozata az Európai Uniónak az alapja, és hát persze senki nem tudja a világon, tehát Altiero Spinelli létezéséről is csak azért tudnak, mert az egyik épületet Brüsszelben, a parlament épületét a Spinelli Buildingnek hívják, de szerintem senki nem tudja, hogy kiről van elnevezve ez a Spinelli Building, de az olaszok meggyőződés, hogy ők csinálták az Európai Uniót, ugye a németeknek ott volt Adenauer, és akkor a németeknek van egy olyan sztória, hogy a második világháború után az egyébként a nácik által bebörtönzött Adenauer ugye rájött arra, hogy Németországot fel kell oldani az Európai Unióba, hogy ne legyen még egyszer ilyen német hódítás, és akkor nekik az a sztoriuk, hogy a bölcs Adenauer hozta létre, hogy a briteknek megvolt ez a Churchillnek volt ez a híres beszéde, hogy csináljatok egy egységes Európai Uniót, ugye véletlenül abban Nagy-Britannia nem lett volna benne, csak hogy ti ott a kontinensen csináljatok, de valahogy a britek is képesek voltak azt gondolni, hogy Churchill hozta létre az Európai Uniót, és ugye a franciák meg megkapták ugye Jean Monnet, meg Robert Schumann, meg ezeket, és azért minden nagy ország boldog volt azzal, hogy ő hozta létre, ezért egy kicsit magáénak érezte, nagyobb volt az Euróbarométer felmérésekben a támogatottság, mégiscsak a mi intézményünk. Valójában a bölcs Beneluxok meg mélyen hallgattak arról, hogy valójában az ő Beneluxukból lett ténylegesen az Európai Unió, és csináltak ilyen atómium szobrokat, meg minden, el van nevezve minden az égvilágon Schumannról, meg Monnetról, meg ma már ez egy kicsit kikopott, de azért én emlékszem arra, hogy a 90-es években sokkal nagyobb kultusza volt, voltak ilyen Európa napok, meg minden, próbáltak ilyen lelkesedést produkálni, hogy ilyen európai zászlócskákkal, meg lufikkal mászkáljanak az emberek az Európa napon, csak hát ebből sose lett igazából olyan ünnep, mint mit tudom én, augusztus 20-a a tűzi játékával, vagy ilyesmi. De valamennyire mégis ez a sztori mind a mai napig. Tehát ha valaki tanul európai integráció történetet, akkor valóban mind a mai napig a szén és acélközösség, meg Jean Monnet a sztori.
Jó, hát az Európai Unióhoz jutottunk el, de azért is, mert Franciaországról beszélünk, és egy nagyon fontos és nagy hatalom, nem csak a világon, de az Európai Unióban mindenképpen. Folytassuk a zene után ezzel, és itt ilyen nagyon nagy karaktereket említettél, nagy neveket a közelmúlt történelméből, akik az ilyen atyai lehetnének, vagy elvileg azok a legendárium szerint ennek az uniónak, de most egy másik embert fogunk elővenni, mégpedig Macront, mert ő meg az elmúlt mennyi ideje van Macron? Most már?
Mert a második ciklusa.
Igen, második ciklusa, így van, tehát az elmúlt 10 évben ugye nagyon-nagyon megerősödött az ő szerepe, és hát rengeteg olyan dolog volt, amivel próbálkozott, ami hát nem sikerült annyira jól, de ettől függetlenül látszik, hogy gyűlnek a problémák, és ezekre próbálunk majd rávilágítani gazdasági, szociális szempontból mindenképpen.